Kedves testvérek, hallgassuk meg Zakariás próféta könyvének 9. részéből az igét, a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ószövetségi ige szakaszt.
Fenyegető jövendőlés. Az Úr igéje szól Hadrák földje ellen, és Damaszkuszra nehezedik. Mert az Úr szemmel tartja az embereket, Izrael minden törzsét, a szomszédos Hamátot is, meg Tíruszt és Szidont, bármilyen bölcsek is. Várat épített magának Tírusz, és annyi ezüstöt halmozott fel, mint a por, annyi színaranyat, mint az utcán a sár. De most az Úr szegényé teszi, tengerbe dönti várfalát, a várost pedig tűz pusztítja el. Ha meglátja ezt Askelon, megijed, Gáza is reszketni fog nagyon. Ekron reménysége hamisnak bizonyul. Nem lesz király Gázában, Askelon lakatlan marad. Asdodban keverék népség lakik majd, a filiszteusok gőgjét pedig megtöröm. Kiveszem szájukból a húst, amelyet vérrel együtt tesznek, és fogaik közül a förtelmes eledelt. De Istenünké lesz a maradékuk. Olyanok lesznek majd, mint Júda egyik törzse, az ekroniak pedig olyanok, mint a jebusziak. Házam mellett táborozok, hogy megvédjem azoktól, akik arra járnak. Nem támadhat rájuk többé fosztogató, mert ezentúl figyelek majd rájuk. Örvendj nagyon, Sion leánya, újjong, Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. Alázatos és Szamáron ül Szamár csikó hátán. Mert kiírtam a harci kocsit Efraimból, és a lovat Jeruzsálemből, mondja az Úr. Kivész majd a harci íj, mert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig. A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsátom fogjaidat a kiszáradt kútból. Térjetek vissza a fellegvárba, reménykedő foglyok. Még ma kijelentem, kétszeresen kárpótollak titeket. Mert kifeszítem Júdát, mint egy íjat, Efraimot nyílnak használom, felbuzdítom fiaidat Sion a görögök ellen, és olyanná teszlek, mint a hős kardja. Akkor megjelenik fölöttük az Úr, kirepül nyila, mint a villám. Az én Uram az Úr megfújja a kürtöt, és témán felől támadó forgószélben vonul. A seregek ura oltalmazza népét, győzelmet aratnak és taposnak a parittyaköveken. Úgy zúgnak, mintha bort ittak volna. Megtelnek, mint az áldozati kehely, mint az oltár sarkai. Megsegíti őket Istenük, az Úr azon a napon. Pásztorolja népét, mint egy nyájat. Mint a korona drága kövei, úgy ragyognak földjén. Milyen nagy az ő jósága, milyen nagy az ő szépsége. Bőven ad gabonát az ifjaknak, mustot a leányoknak. Isten áldás legyen az ő igéjén, fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy valóban nagy a te jóságod. Köszönjük, hogy itt állhatunk most te előtted, és várhatjuk a te szavadat. Talán szomorúság van a szívünkben, és vigasztalásra vágyunk, vagy talán bűneink terhelnek bennünket, és kérjük a te bocsánatodat ezekre. De lehet, hogy úgy jövünk, hogy öröm van a mi szívünkben, és szeretnénk ezért most hálával dicsérni téged, hogy éppen elégedettek vagyunk, és arra gondolunk, hogy egész héten próbáltunk a te ígéd, a te akaratod szerint élni. Uram, te látod, hogy hogyan állunk most te előtted, és köszönjük, hogy te olyan kegyelmes Isten vagy, aki mindannyiunknak szeretne szólni, szeretné a te szeretetedet kiárasztani mireánk. Köszönjük a reménységet, amit adtál a zsidó népnek, és igazából az egész emberiségnek, hogy elküldöd majd a messiást. Köszönjük, hogy ez valóra is válhatott Betlehemben, és Jézus Krisztus itt járt a földön. És köszönjük neked azt a reménységet, hogy Jézus Krisztus újra el fog jönni, újra velünk lesz, és akkor öröm lesz itt a földön is. Kérünk, hogy készíts erre a második visszajövetelre bennünket, és készíts most a mi szívünket, hogy megérthessük, hogy mit szeretnél nekünk mondani a mai napon. Amen.
Amen. Istenünk bűnbocsátó kegyelmét a zsidókhoz írott levél 9. részének 27. és 28. verseiből hirdetem nektek. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldozhatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 330. dicséret első három versét énekeljük, örvendezzen már e világ. Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek igéjét, írva található a felolvasott helyen, Zakariás próféta könyvének 9. részében, a 9. és 10. versben a következőképpen. Örülj nagyon Sionnak leánya, örvendez Jeruzsálem leánya. Ímé, jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamár háton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén. És kivesztem a szekeret Efraimból és a lovat Jeruzsálemből, kivesztem a harci kézívet is, és békességet hirdet a pogányoknak, és uralkodik tengertől tengerig, és a folyamtól a föld határáig. Amen. Annyit szeretnék mondani, hogy akik hátul állnak, elől vannak még helyek, úgyhogy nyugodtan le lehet ülni. Kedves testvérek, az ószövetségi proféciák olyanok, mint hegyes vidéken az előttünk elterülő panoráma. Látjuk a hegycsúcsokat egymás mögött, de nem látjuk közöttük a völgyeket, a lapályokat. A proféták is láttak mennyei látásban a Szentlélek ihletésére egyes jövőbeli eseményeket, kiemelkedő történéseket, és ezeket le is írták. De egymás után látták őket, a közöttük elterülő völgyeket, azaz hosszabb időszakokat viszont nem. Ezt vehetjük észre Zakariásnál is. A két verset legalább 2000 év választja el egymástól. A 9. vers a Mesiás fellépéséről, a 10. vers pedig visszajöveteléről szól. Mert advent a Mesiás eljövetelének ideje, egy várakozási idő, amikor a Mesiás eljövetelére emlékezünk, illetve előre tekintünk az ő visszajövetele felé. Ugyanis advent, az adventus domini latin kifejezésből származik, ez pedig azt jelenti, hogy az Úr eljövetele. Örök adventben élünk, mégis a karácsony előtti 4 hetet nevezzük így, ezt a felkészülési, előkészületi időszakot. Kedves testvérek, a világ is készül. Mire készül? A nagyobb kereskedelmi forgalomra. Amikor emberek olyan dolgokat vesznek és ajándékoznak, amelyekre gyakran semmi szükségük nincs. Vagy olyan ajándékokat vesznek, amelyekre amúgy is szükségük van karácsonytól teljesen függetlenül. Persze ezzel most nem azt akarom mondani, hogy ne ajándékozzunk, vagy ne fogadjunk el ajándékot, vagy ne ünnepeljük karácsony ünnepét. Csak a mi adventünk alapvetően hadd szóljon másról, mint a kereskedelmi forgalomról, mint az ajándékozásról. Hadd szóljon másról, tudnélik a lényegről, a várakozásról. Az pedig itt áll előttünk ebben a két versben. Az Úr eljövetele itt áll előttünk ebben a két versben. Az első advent az Úr első eljövetele. Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendez, Jeruzsálem leánya, ímé jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén. Ez tulajdonképpen egy virágvasárnapra szóló profécia, hiszen a virágvasárnapi eseményekben pontosan ez következett be. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik, menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, aki alázatos és szamárháton ül, igavonó állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek és úgy cselekedtek, ahogyan Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta, Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezkedték, kicsoda ez? A sokaság ezt mondta, ő Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Máté evangéliumában utalás is van a próféta szavára, Zakariás próféta szavára, hogy ő prófétálta meg a messiás bevonulását, eljövetelét Jeruzsálembe. Ez az ige, amit felolvastam a 9. vers, tehát tulajdonképpen egy virágvasárnapra szóló profécia. Jézus tudatosan felvállalta ezt a messiási proféciát, mert küldetésének a lényege rejlik benne. Királyként vonult be Jeruzsálembe, de micsoda királyként? Sehol a bíbor, sehol a bársony, sehol a lóvontatta hintó, sehol az uralkodásnak a jelvényei. Így olvassuk róla, hogy ő igaz és szabadító. Jézus küldetésének a lényege pontosan ez. Ő maga büntetlen, büntelen, igaz. De azért jött, hogy bennünket megszabadítson. Magára vállalta a bűneinket, és magára vállalta a büntetést is. Ott a kereszten, 30, vagyis 3 évvel később, bocsánat, ott a kereszten egy héttel később így tett eleget Isten igazságának, és így szerezte meg számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Magára vállalta a bűneinket, és magára vállalta a büntetésünket is. Ez volt a küldetésének a lényege. Ezért ő igaz, mert büntelennek kellett lennie, és szabadító, mert bennünket viszont a bűneinkből megszabadított. Másrészt viszont így olvassuk róla, szegény és szamárháton ülő. Szegény, más fordítás szerint alázatos vagy szelíd, nem a királyi pompa és nem a gazdagság volt jellemző rá. Ugyanakkor Szamárháton ülő, ez a kifejezés utal arra az időre, amikor a királyok még Szamárháton lovagoltak. Ez utalás Dávid királyra, a szolgáló királyra, a pásztor királyra. Salamontól kezdve már mások voltak a királyok, lovon ültek, korszerű harci eszközeik voltak, inkább hatalmaskodva uralkodtak, mint szolgálva. De Jézus szolgálni jött. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Az, hogy ő szegény, vagy alázatos, és Szamárháton ülő, abban megint csak benne van az ő küldetésének a lényege. Nem hatalmaskodva uralkodott és uralkodik, hanem szolgálva. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ezt a királyt és ezt a bevonulást értették félre a zsidók, amikor úgy gondolták, hogy Jézus megy Jeruzsálembe kiűzni a rómaiakat, átvenni a hatalmat a főpapoktól és az írástudóktól, és fölállítani egy földi királyságot, amelyben ő az uralkodó. Pedig erre is sor kerül, csak nem abban az időben került sor, mert akkor Jézus még azért jött, hogy a kereszten az életét adja értünk. De lesz, van második advent is, Jézus Krisztus visszajövetele. Erről szól a következő, a 10. vers. És kivesztem a szekeret Efraimból és a lovat Jeruzsálemből, kivesztem a harci kézívet is, és békességet hirdet a pogányoknak, és uralkodik tengertől tengerig, és a folyamtól a föld határáig. Ez a kezdeti példánál, hasonlatnál maradva, az első hegycsúcs mögötti hegycsúcs. Zakariás nem látta a völgyet Jézus első és második eljövetele közötti évezredeket. Ő egymás után, egy pillantásban látta a kettőt. Pedig a 10. vers már nem a Messiás első eljöveteléről, hanem Jézus Krisztus visszajöveteléről beszél. Mit ír le, mint a legfontosabb dolgokat? Az első az, hogy békét hirdet az ígéret földjének. A szekér, a harci szekér Efraimból kivész, azaz az északi országrészből, Izraelből. De kiveszi a lovat is, vagyis a harci szekerekbe fogott lovakat Jeruzsálemből, azaz a déli országrészből, Júdából, egész Izrael számára, az ígéret földje számára békét hoz a Messiás visszajövetele. De békét hirdet a népeknek is, azaz a pogányoknak, és átveszi az uralmat tengertől tengerig, és a folyamtól, ezt lehet tudni, hogy itt az Eufrátesről van szó, hiszen azt nevezték a zsidók a folyamnak, a föld határáig, magyarul az egész világ felett. Békét hirdet a pogányoknak, és átveszi az uralmat, a hatalmat az egész világ felett, az Eufrátesztől a föld határáig. Talán nem árt belegondolnunk, hogy most ez a vidék, az Eufrátesz vidéke éppen az iszlám állam területe. De egyszer Jézus Krisztusé lesz a hatalom, az Eufrátesztől a föld határáig, tengertől tengerig, az egész világ felett. De hogyan? Alázatosan és Szamárháton ülve? Nem. A Jelenések könyvében van egy párhuzamos vagy legalábbis párhuzamba állítható rész, amikor Jézus Krisztus megjelenik, de már nem először, nem a virágvasárnapi bevonulásról olvasunk, hanem az ő uralmára való megjelenéséről. És láttam a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol. Szeme tűzlángja és fején sok korona, és ráírva egy név, amelyet senki sem ismer, rajta kívül, és véráztatta ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki az Isten igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasvesszővel fogja fászorolni őket, és ő tapossa majd a mindenható Isten búcsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára ez a név van írva, királyoknak királya és uraknak ura. Itt már nem alázatosan és szamárháton ülve jelenik meg, mint a virágvasárnapi bevonuláskor. Máshol is beszél arról Jézus, hogy akkor feltűnik az emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. Ez Jézus Krisztus második eljövetele, visszajövetele, amely lehet, hogy már nincs is olyan nagyon messze. A második advent ennek a várása, ennek a remélése. A karácsonyi időszakban mind a kettőről szó van, hiszen adventben visszaemlékezünk az ő első eljövetelére, amikor kisgyermekként született meg erre a világra, de előre is tekintünk második eljövetelére, amikor átveszi a hatalmat a mindenség fölött. De azért tegyük fel a kérdést, hogy mi következik ebből? Mert az nagyon szép, hogy 2000 évvel ezelőtt valami történt, és hogy valamikor a közeljövőben valami történni fog, de nekünk ehhez mi közünk van? Mi következik ebből? Az első eljövetel erejéből, de a második eljövetelre tekintettel kell élnünk a mindennapokban. Azaz, megtérni, és lelkileg éberen, készenlétben várakozni. Jézus példabeszédeinek sokasága van tele ezekkel a gondolatokkal. Itt ezeket most nem mondom el, ismerik a testvérek ezeket a példázatokat, csak hadd utaljak rájuk. A 10 szűz példázata, az okos és a gonosz szolga példázata, a talentumok példázata, a királyi mennyegző példázata, éppen az a nagy vacsorának a képe, amelyről a keresztelőn is szó esett. És aztán a nagy beszéde a megpróbáltatás idejéről és az emberfia eljöveteléről. Pál is számtalan levelében beszél ezekről a dolgokról. A megváltás csodája után az Úr eljöveteléről beszél. A tesszalonikaiakhoz írott első és második levelében ilyen címeket olvasunk, intés a megszentelődésre, intés a csendes munkára, álhatatosságra való buzdítás, és mindezek olyan összefüggésben hangzanak el, hogy Pál elmondja, hogy mi lesz az idők végén, hogyan jön vissza Jézus Krisztus, mi előzi meg az ő megjelenését, hogy milyen lesz a feltámadás és a hívők elragadtatása, és ezekhez kapcsolva mondja el azokat a buzdításokat, bátorításokat és figyelmeztetéseket, hogy hogyan kell élnünk ebben a világban. A megszentelődésre, csendes munkára és álhatatosságra kell törekednünk. Készen lenni az azt jelenti, hogy élő hitre jutni és Isten akaratában járni. Engedelmeskedni, ugyanakkor mindezt egy kissé feltételes módban tenni. Kissé feltételes módban tölteni a napjainkat. Úgy, ahogyan erről Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelében olvassuk a 7. részben. Bocsánat. A 29-től 31-ig terjedő versekben. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert a hátra lévő idő rövidre szabott. Ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna, s akik sírnak, mintha nem sírnának, akik pedig örülnek, mintha nem örülnének, akik vásárolnak, mintha semmiük sem volna, és akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert a világ látható alakja elmúlik. Mi következik tehát mindabból, amit Zakariásnál is olvasunk? Mi a mi dolgunk? Élő hitre jutni, megtérni, Isten akaratában, engedelmességben járni, és végül úgy tölteni a napjainkat, minthogyha kissé feltételes módban élnénk, hogy a szívünk ne ragaszkodjon ehhez a világhoz. Amen. Ráfelelő énekként a 331. dicséretünk 4. versét énekeljük. Ez is egy virágvasárnapi ének különben. Jézus király és magát, Ó édes Jézus, atyádnak szent fia, ó Isten néped, kegyelmes királya, vezéreld jóra egész életünket. Urunk, magasztalunk téged, hogy nem csak egyszer jöttél el, hogy bűneinket felvidd a fára, és a büntetést elszenved helyettünk. Nem csak egyszer jöttél el, hogy helyreállítsd a lelkünket, hogy mindazokat, akik a te választott népednek a tagjai, megigazítsd, örök életre elvezesd, és bűnbocsánatban részesítsd őket, hanem várhatunk vissza az idők végezetén, mert nem csak a mi lelkünket akarod helyreállítani, hanem az egész mindenséget, hogy a te uralmad, a te nyilvánvaló uralmad alatt legyen az egész föld és az egész világegyetem. Köszönjük, hogy visszajössz ítélni élőket és holtakat. Visszajössz, hogy átvedd az uralmat. Visszajössz, hogy felállítsd azt az országot, ami ennek kezdettől fogva lennie kellett volna, ha a bűneset nem következett volna be. Köszönjük ezt a csodálatos helyreállítást, amiben bízhatunk, amit várhatunk, amire nézve élhetjük a mindennapjainkat. Kérünk, Urunk, hogy adj erőt, adj kitartást, és add legfőképpen, hogy átadjuk a szívünket neked, hogy a mi szívünk királya is te légy, és aztán onnantól kezdve, újjászületésünk pillanatától kezdve keressük és teljesítsük a te akaratodat, hogy készek legyünk, hogy úgy várakozzunk, hogyha végezzük is a dolgunkat, de ugyanakkor mindig tekintünk előre, és várunk téged vissza, hogy úgy tudjuk végezni a dolgunkat, mint akik az örökké valóságra tekintenek. Add, hogy életünk minden apró cseprő dolgában is, amikor végezzük azokat, amikor foglalkozunk velük, akkor ne süppedjünk bele a tennivalókba, ne vesszünk el az apró cseprő dolgokban, hanem mindig tekintsünk előre, és abból az előretekintésből, a te visszajöveteled biztos tényéből merítsünk erőt ahhoz, hogy a hétköznapokban helytálljunk. Különösen kérünk így a betegekért, a gyászolókért, hogy te adj erőt, te adj békességet. És Urunk, amikor hazánkra nézünk, amikor Európára nézünk, amikor erre a világra nézünk, soha ne felejtsük el, hogy bármi történjék is, egyszer te visszajössz, és helyreállítasz mindent. A tiéd az utolsó szó, nem a pusztulásé, nem a nyomorúságé. Kérünk, Urunk, ajándékozz meg bennünket mindvégig kitartó bizalommal. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi csöndben magunkban elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket.